Köszöntöm a hallgatókat, Seres Gerda vagyok, és köszöntöm a stúdióban Csík Jánost, a Csík zenekar alapítóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Karácsony előtt rögzítettük a beszélgetést. 30 éves a Csík zenekar, ez már egy emberöltő, de mit jelent ez a 3 évtized egy zenekar életében?
Azt hiszem, hogy elég sok zenekar szeretne 30 évig muzsikálni, és az egy nagyon fontos dolog, hogy a 15 második félre gondolva 15 év egy ugyanazok a tagokkal, akkor így mondom, és azt hiszem, hogy ilyenfajta sikereket kevés zenekar ért el, és főleg a népzenei élet szereplőire gondolok, kevesen vannak, akik ilyen sikereket érhettek el.
Miben méri a sikert?
A legfontosabb persze, hogy a közönség igazi szeretete, és az a fajta törődés, amit ők adnak, a kíváncsiság, a bizalom, a szeretet, és hogy van kinek muzsikálni. Az is igaz, hogy ennek köszönhető a közönség érdeklődésének is az, hogy figyelnek az ember, és a szakmai közönség is odafigyel, hogy vajon mit is csinál ez a társaság. És hogyha jó, akkor díjakat kap. És azt hiszem, hogy a közönség, az igazi közönség részéről és a szakmai közönség részéről is igen sikeresen telt ez a 30 év. És azt gondolom, hogy ha voltak is nehéz időszakok, göröngyös út, hogy úgy mondjam, azért ezek a sikerek, ezek a fajta szép történetek, szép ügyes kiadványok mindig azolják azt, hogy ez egy hasznos része volt az életünknek.
Azért azt hiszem, hogy lényegében a szebbik része látszik, de ilyenkor mi jelentheti a göröngyöket?
A göröngyös út az, hogy mint egy jó házasságban is léteznek konfliktusok, vagy megoldandó problémák, és meg tudják-e oldani. És az a jó ebben a csapatban, hogy mindenki igyekszik megoldani ezeket a dolgokat, megfelelő módon megoldásokat találni, és ezek jók ráadásul, ezek a megoldások. És van egy ízlésbeli, egy kulturáltságbeli, intelligenciabeli, egy huronpendülés, hogy úgy mondjam. És azért sokat számít. Ha végképp nem tudnánk bizonyos dolgokban, alapvető dolgokban egyetérteni, akkor nagyon nehéz lenne, és lehet, hogy már nem is létezne.
Tehát korán sem elég az, hogy az ember szeret együtt muzsikálni a másikkal.
Az egy nagyon fontos része a dolognak, de az nem minden.
Hát lényegében olyan, mint egy házasság tényleg, tehát hogy kell egyfajta kapcsolat vagy alap. De azért mindegyiknek vannak saját projektjeik is. Szabó Attilának is megjelent nemrég egy saját lemeze. Ön is visz saját projekteket. Néhány éve hozta létre az Eszenciát. Miért fontosak ezek?
Én úgy hiszem, hogy az egész zenekarban szinte mindenkinek vannak saját történetei. Mert a fúvósunk összehozott egy fúvos zenekart, egy tölcséres bandát. Szabó Attilának családi zenekartól kezdve saját történetei, zeneszerzései, más produkcióban való közreműködés. Majorosi Mariannának a tánc, néptánc, különböző fesztiválok. Ja, ugyanúgy Kunos Tamás, aki a brácsásunk, nekik köszönhető, hogy évek óta nagyon komoly munkát fektett a Magyar Népdal napjában Martonvásáron. Nekik köszönhető ez a fantasztikus rendezvény. Tehát nagyon, hát olyan műsorszervezésekkel is foglalkozik, úgyhogy nagyon zajos mindenkinek a maga története. És valószínűleg ez azért van, mert jó, rendben van, hogy van a Csík zenekarnak a repertoárja, vagy azon belül elérhető dolgok, munkák, gondolatok, zeneiség, de mindenkinek adódnak olyan gondolatai, olyan számára fontos zenei gondolatok, vagy produkciók, amiket szeretne megcsinálni, és nem biztos, hogy a többiek ellen szól ez, hanem ő neki így jó. És egyikünk sem tilthatja meg a másiknak, hogy ilyeneket tegyen. Természetesen voltak, néha még ma is vannak ezzel kapcsolatban ilyen viták, hogy igen, vagy nem, vagy hogyan, mi az etikus, mi nem, de hál' Istennek egyre nagyobbak vagyunk, vagy úgy mondom, egyre idősebbek vagyunk, egyre bölcsebbek, és egyre higgadtabban és jól tudjuk kezelni ezeket a dolgokat, és ezért is fontos ez a 30 év és ez a néhány nagy koncert, amit most együtt csinálunk, és közösen is ünneplünk.
Tényleg érzi magán is ezt a fajta higgadságot, vagy hogy nyugalmasabban áll a dolgokhoz?
Engem is fölkavarnak lelkileg ezek a dolgok, de az a higgadt bölcsesség nélkül, amit talán nálam is látnak a többiek, és várják is, hogy döntések pillanatában javaslataim legyenek, vagy dönteni tudjak bizonyos dolgokban, ennélkül nem is lenne. Volt, mikor egyszer úgy hívott a hangtechnikusunk, hogy törpapa. Tehát sok szempontból még mindig én vagyok az, aki egy fontos, nagyon fontos része ennek a zenekarnak és a döntéshozásoknak.
És önnek milyen izgalmas zenei projektjei, vágyai vannak, amiket például a Csík zenekaron kívül valósít meg?
Én valóban nagyon szeretem az irodalmat, a képzőművészetet, a klasszikus muzsikát, és összehoztam olyan irodalmi műsorokat, amin Őze Áron színművész barátom mondja a verseket, magyar klasszikus költőknek, úgy értem klasszikus, hogy a legismertebb költők verseit, és olyan zenészekkel dolgozhatok együtt, mint Dress Mihály, aki a magyar jazz élet fontos része, vagy Balogh Kálmán cimbalommal. És például ez egy olyan sikeres dolog, hogy lehet, hogy jövőre akár külföldre, külföldi magyar nyelvterületekre, akár tengeren túlra is el tudunk ilyet vinni, ahol örömmel fogadják ezeket a verses zenés, népzene, jazz, klasszikus zene ötvözetéből álló műsorokat. De ugyanígy van az adventi időszak, évek óta van egy ilyen, erről még egy lemezünk is megjelent, hogy az advent időszakban, ha úgy adódik, kis templomokban, kis művelődési házakban tartsunk ilyen dolgot. Voltak ilyenek a Csík zenekarral is, csak olyan nehéz technikai vagy anyagi körülményei voltak ennek a megvalósításának, hogy úgy elmaradtak ezek a dolgok. Én viszont úgy vagyok vele, hogy nekem kedves ez, így aztán ez egy fontos dolog.
Miről szól az eszencia? Nem sokára a Zeneakadémián muzsikálnak majd együtt.
Azt is valóban alapítótaként én is alapítottam. Tulajdonképpen az egy más jellegű muzsika, mint a Csík zenekar szórakoztató zenéje, tehát a könnyű zene, alternatív rock zene ötvözve a népzenével. Itt a klasszikus muzsikával van ötvözve a népzene. És Lakatos Róbert, aki egy nagyon fontos része ennek a zenekarnak, ő a zeneszerzője ezeknek a daloknak, és ő egy fantasztikus brácsaművész, egyébként egy nagyon ügyes zenész, aki fantasztikus hegedül népzenét is nagyon szereti, és nagyon jó rátalálás volt erre a dologra. Az biztos, hogy ők olyan színvonalra vitték ezeknek a produkciónak a rangját, ami egy kicsit magasabb szinten megy a népzenélés, a klasszikus zenélés, és azt hiszem, hogy a Zeneakadémiának méltó helye lesz annak, hogy sok nagyon szép, igazán nagy művészek dolgoztak ott, hogy ez is helyet találhat, azért ez nagy dolog. És azt hiszem, hogy méltó ahhoz, hogy ez a produkció ott szerepeljen.
Én azt gondolnám, hogy a népzenéhez és a klasszikus zenéhez már csak mondjuk hegedűsként is másfajta készségek kellenek. Ez tévedés?
Nem tévedés, valóban másképp kell hegedülni, ha népzenéről van szó, vagy klasszikus zenéről, másfajta technikai feltételeket, másfajta hangszertechnikai tudást is kíván, de az biztos, hogy a népzenét is már egyre inkább a mai, úgymond igényesebb hallású közönségét. Most arra gondolok, hogy a médiaszolgáltatók, a rádiók már eleve hifi minőségben adnak zenéket, tehát nagyon nehéz hamis hangot hallani, hogy úgy mondjam, nem is szabad, úgyhogy az a fajta falusi, egyszerű táncházi muzsikálásban még belefért néha egy-két torszhang, vagy egy hamis hangocska, de mert ott a tánc és a másfajta szórakozás az ott egy klasszikus zenei hegedűsnél nagyon komoly technikai igényeket a hangképzés meg egyáltalán. És manapság már népzenét is hasonló módon kell, mert az emberek már így szokják meg, és így kedvesebb nekik, és így lesz méltóbb is a népzene ahhoz, hogy az emberek elé kerüljön, és akkor másféle füllel hallgatják. Én ezért is örülök a Fölszállott a páva népzenei műsorának, mert olyan szintű, olyan tudású gyerekek, felnőttek muzsikálnak, népzenét, népdalokat, táncokat mutatnak be, ami olyan szinten van, ami felnőtteket is megalázó tudással bírnak, és ez méltó a népzenénkhez, mert arra büszkék lehetünk.
De ugyanakkor ez a fajta tökélyre fejlesztett változat, ez nem jelenti azt, hogy kiveszik belőle valami spontaneitás, vagy valami életszerűség?
Nagyon jó a kérdés, mert ezek nélkül sem élhet a jó népzene, de minden más muzsika sem. Tehát hiába van egy zenész, akinek fantasztikus hangszertechnikai tudása van, ha nincs elég lelkisége, nincs olyan fajta szellemi kreativitása, amivel bele tud sóhajtani valami szép érzéseket a muzsikába, és az emberek csak hallják, hogy milyen ügyes, virtuóz, és akkor mi van. Tehát, hogy nem mindegy.
Kell ez a fajta melegség.
Igen, ez egyfajta művészet, és ez a fajta dolog, amitől valami mássá és értékessé válik. Kell ez az érzékiség, érzékenység. De ez nem csak a zenében, igaz, más művészetekben is, meg a hétköznapi életben is, akár egy egészséges párkapcsolatnál is, tehát mindent okosan, érzékien, odafigyelve, igényesen, törődve a részletekkel kell megcsinálni, és akkor lesz szép és jó.
Ezt minden koncerten meg lehet valósítani. Most itt beszéltük, hogy mennyire sűrű a naptár, hogy egyik nap Szombathely, másik nap Budapest, aztán nagy koncertre készülés, arról majd fogunk külön is beszélni, de hogy mindig lehet belelehelni ezt a pluszt.
Tulajdonképpen emberek vagyunk, és van, amikor tényleg fáradt, vagy nem olyan a napja, de van egy olyan fajta rutin, egy olyan fajta tudás, ami sokszor még a nehéz pillanatokon is átsegíti az embert, és egy nagyon fontos dolog, hogy akik úgy általában szeretnek egymással muzsikálni, vagy tudják, hogy együtt mire számíthatnak, akkor még hogyha kicsi gondja is volt napközben, fölmegy a színpadra, és elkezd muzsikálni, átalakul az egész
egymást történet. Egymást is inspirálják.
És akkor inspirálják egymást.
A közönség nyilván.
Igen, a közönség odafigyelése, szeretete, a tapsa inspirálja az embert, hogy az szép legyen. Úgyhogy ezek mindig át tudják emelni akár a nehéz pillanatokon is az embert.
Mi a jobb, a csendes áhítat, vagy a zajos taps, dudorászás, közös éneklés a közönséggel?
Én úgy gondolom, hogy mindegyikre szükség van, és bizonyos pillanatokban az áhítat nélkül nem volt jó az, amit alkotott az ember. A sikeres taps nélkül meg szomorú lenne az ember. Mind a kettőre szükség van. Igazándiból nem tennék nagyobb különbséget, hogy egyik jobb, mint a másik. Mindegyiknek a maga helyén, jó pillanatban ott kell lenni, és akkor jó az egész történet.
Zenélnek még táncházakban, vagy az már kevéssé jellemző?
Hát sajnos valóban ritkán fordul elő ilyen. Olyan ritkán, hogy nagyon ritkán. Általában inkább a koncertek vannak, és maguk a felkérések sem ilyen jellegűek. Bár azt hiszem, hogy egyikünknek sem lenne gond, ha mondanák. Legalábbis nekem biztosan nem, hogy mondanák, hogy Janikám, mert van, mikor így szólítanak, hogy Janikám, gyertek, már játszatok már itt valami kis ügyeset, vagy játszatok egy jó legényest, vagy valami. Nekem nem lenne gond. Volt már erre példa, de tényleg nem, mostanában nem nagyon fordult elő. És ez viszont azzal is jár, hogy az a fajta gyakorlat, amit a táncházban, muzsikálásban, az is egy külön történet.
Az egymásra figyelés.
Azt is lehet nagyon rosszul csinálni, meg nagyon jól is csinálni. Tehát ahhoz is kell egyfajta tapasztalat, tudás, rutin, meg bizonyos dallamanyag, mint ahogy a koncerteknek is megvan a maga törvényszerűségei, szabályai, tapasztalata.
Amikor 1988-ban Kunos Tamással azon a bizonyos kecskeméti padon elhatározták, hogy akkor lesz egy csíkzenekar, akkor úgy indultak, hogy elsősorban autentikus magyar népzenét fognak játszani.
Így van. ez egy nagyon komoly előre megfontolt szándék volt, mert én akkor már Békés Csabán dolgoztam egy Békés Banda nevű zenekarban, és ott nagyon sok mindent megtanultam arról, hogy hogyan működik egy jó zenekar, mire kell figyelni a színpadon, egy táncüttes kísérésnél mire kell figyelni. Az igényesség, tájegységeknek a stílusában, odafigyelésen. És nagyon sok mindent tanultam. Volt ott egy primás Barbot Sándor, nyugodjon békébe, aki erre nagyon sokat figyelt, és tanulhattam tőle. Tehát ilyen tapasztalatokkal jöttem vissza, mert hogy haza akartam menni Kecskemétre, és ő is már egy kecskeméti zenekarban muzsikált, elkezdett ezzel törődni. És az is igaz, hogy mi néptáncosok voltunk eredetileg, úgyhogy már volt ez az alaptörténet, de innen is jött az, hogy a népzene szeretete és ennek a megvalósítása, a lemuzsikálására való vágy, így aztán másoknak örömet adni, ez már akkor bennünk volt, és ez indította az egészet.
De ön is klasszikus hegedűn kezdett tanulni, tehát zeneiskolába járt, és...
Igen, ez apámnak volt a nagyon fontos kérése, hogy zenét tanuljon az ember.
Mert hogy volt kötődése hozzá, vagy csak szerette?
Egy egyszerű falusi ember volt, aki aztán városra került, és a kecskeméti konzergyár szállítási csoportjának volt ott vezetője, de neki az volt a fontos, amikor, hogy három dolog kell az életben, így mondta, hogy kell, hogy ismerje az ember a Bibliát, akkor kell, hogy a zenéről tudjon, és hogy legyen jogosítványa.
De hát ez végül... Én tulajdonképpen elég korán kipipálta ezeket.
Hát, de egyébként utólag, akkor még gyerekként hallottam, mert 10 éves voltam, amikor elment, de utólag már felnőttként abszolút érthető, hogy a hitről, ami kell az élethez, mindenképpen kell tudnunk, és szükségünk van a hitre ahhoz, hogy élni tudjunk. A zene a szellemi, lelki adományairól nem szabad elfeledkezni, és kell az életünkhöz, hiszen bánatunkban, örömünkben ez egy nagyon fontos rész, és ettől leszünk értékesebb lelkileg, észrevétlenül is, aki esetleg nem tud róla, hogy igényes, ha jó zenét igényesen hallgatja, akkor az az övé lehet. És a tudás. Tehát az, hogy ő azt mondta, hogy jogosítvány, ez is egy tudás, az is egyfajta haszon az életben, és ez ennél nélkül nem lehet, tudás nélkül nem lehet belekezdeni az életbe. Így, hogy igaza volt, úgy hiszem.
Mikor érezte azt, hogy már olyan magabiztos zenei alapja van, amikor már úgy fogta Hegedűt, hogy na most akkor én már valamilyen tudás birtokában állok neki?
Ez nagyon jó kérdés, mert úgy szokták mondani, hogy a jó pap holtig tanul, tehát, hogy az ember szorgalmától, képességeitől, tehetségétől függ az a fajta tudás, amit össze tud hozni a hangszeren, meg hát az a fajta igényesség, ami körülveszi. Vagy benne magában létező igényesség, vagy a külvilágról lévő kérések. De hát a kérések is akkor változnak, akkor jönnek, ha látják, hallják, hogy valaki milyen szinten halad, milyen szinten tud. Tehát mindig egy ilyen kérdés volt, hogy tényleg ott vagyok már, hogy tényleg jó ez az egész, hogy tényleg jó, hát vannak olyan történetek, hogyha azt mondják, hogy játsz valami kis magyarországi táncrendet, vagy dunántúli ugróst, vagy egy kalotaszegi legényest, vagy valami, tehát vannak ilyen dolgok, amire azt mondja az ember, jó rendben, ez bármikor sikerülhet. De ebben is úgy vagyok, hogy olyan igazi mesterek vannak, és olyan voltak, és adtak át tudást, és olyan szintű színvonalon dolgoznak már ma is a mai zenészek, hál' Istennek a fiatalok is, hogy nekünk is igyekezni kell szintet tartani, és mindig valami újat hozni, vagy legalábbis nagyon jó szinten tudni, amit kell.
Egyébként önöknél az ünnepi készülődés, vagy az ünnep része is a muzsika, a zene, vagy akár a közös éneklés?
Hát a családi karácsonyok, azok elsősorban családi ünnepek, és nem akarjuk ott egyfajta munkát tenni, de gondolom nem is erre kérdezett.
Nem, hanem úgy, ahogy beszéltük, hogy a zene igen, a lelki részét adja ezeknek a dolgoknak.
Az egy nagyon fontos dolog, és én ugyanúgy, mint ahogy amikor gyertyagyújtás van, szenteste, vagy valami, az imádság nélkül nem kezdődhet el. Sem a vacsora, sem az ajándékozás, és ugyanígy az, hogy szóljon a háttérben szép, csendes, akár népzene, akár karácsonyi muzsika, akár finom, csendes jazz, vagy klasszikus zene, tehát az fontos része mindig a karácsonynak, nem is tudnám másképp elképzelni.
Amikor 88-ban most mondja, hogy autentikus népzenét tanult, és hogy sok mestere volt, akkor honnan lehetett összeszedni ezeket a muzsikákat? Nyilván volt rengeteg gyűjtés, de ön például járt gyűjteni?
Hát az nehezebb időszak volt 88-ban, még nem voltak ilyen CD-kiadványok, kották, nem volt ilyen internetes elérhetősége gyűjtéseknek, tehát nagyon...
Hát ma pikpak hozzá lehet jutni, le lehet tölteni.
Igen, tehát akkoriban kellett valóban elmenni azokhoz a zenészekhez, akik már jártak valahol kölcsönkérni, akkor még magnókazettákon, vagy kapcsolatok révén eljutni akár a Zenetudományi Intézetbe, ahol elképesztően sok gyűjtés, odaadták le az adatokat, vagy a gyűjtéseket, és még nagyon sok minden még nem volt katalogizálva sem, tehát még a mai napig is nagyon sok olyan dolog lehet, amiről még nem is nagyon tudunk, de hihetetlen tempóval haladt azóta. Tehát akkoriban öröm volt, ha egymástól kaptunk egy kazettát, és fú, te azt meg tudtad szerezni, de jó. És akkor meg bakelit lemezekről tanultuk, már megjelent akkor régen a Sebő együttes, vagy a Muzsikás együttes, vagy Téko együttesnek a lemezei. Tehát a budapesti jó zenekarok azért a vidékieknek is így módon tudtak segíteni, és hát a tánctáborok, a zenetáborok, amik elindultak valamikor annó, még talán ott kezdődött az, hogy tanulhassunk. De a gyűjtések, azok nagyon fontosak voltak. Nekem is volt ilyen, legkedvesebb 1985-ben Széken húsvétkor ott tölteni az egész ünnepet, és azokkal a zenészekkel végigjárni a falut, vagy bizonyos kerületeket, mert minden szegnek, ahogy ott a három szeg volt, csipkeszeg, forrószeg, felszeg, voltak külön zenekaraik és külön táncázaik, de ezek mind olyan élmények voltak, és olyan időutazás volt tulajdonképpen, amit örökre magával vihet az ember, mert egy teljesen más emberközösségben, szokások szerint, hagyományok szerint másféleképpen élték meg az életüket, kicsit lassabban, kicsit nyugodtabban, kicsit az értékek egyszerűbben léteztek, de boldogabbá tették az embereket, mert nem mindig a nagy értékes akármik kellenek a boldogsághoz, és bizony ott is ilyen szempontból is tanulhattunk, hogy mi is a boldogság, és mi is az ilyen öröm, és mi is az igazi emberi érték.
Innen fogjuk folytatni a hírek után a beszélgetést Csík Jánossal, a Csík zenekar alapítójával.